Lehel László az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A szolidaritásnál hagytuk abba. A szolidaritásunk iránya az a mi szegényeink iránt is megnövekedett, vagy az egzotikus, távoli segítségnyújtás iránt növekedett meg? Mert erre korábban nem nagyon volt lehetősége egyetlen segélyszervezetnek sem, ma már viszont például az ökumenikusnak is van, ha csak a világ
kérdését megnézem. Igen, ez így van, de alapvetően én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jogos dolog, és teljes mértékig elfogadható, hogyha mi azt mondjuk, hogy mi magyarok, alapvetően a magyaroknak kívánunk segíteni. És amikor mi megjelenünk külföldön, akkor azért azt látni kell, hogy nagyon sok esetben nem magyarországi pénzeket használunk fel, hanem van olyan elismertségünk, hogy különböző európai uniós ilyen célra elkülönített pénzekre pályázhassunk. Éppen azért, hogy bizonyos térségekben a magyar jelenlétet képviseljük. Most megint egy példát mondok, ugye Irakról beszélek, és azért Irakban egy nagyon hányatatott sorsú keresztény közösség él, akik súlyos üldöztetésben részesültek, és azt gondolom, hogy egy keresztény hátterű szervezetnek és gondolkodású embernek egy ilyen rendkívüli helyzetben meg kell mozdulnia. És hogyha ehhez mi kapunk magyarországi támogatást, akkor annak örülünk. De mindig is azt mondtuk, és ma is, hogy alapvetően az a célunk, hogy Magyarországon segítsünk, és itt építettük ki az országos, regionális hálózatunkat. Ami pedig a külföldet illeti, azért itt több szakasza és több lépcsője van. Az egyik lépcső azért a Kárpát-medence. És ott nekünk helyünk van, és feladatunk van, akár Kárpátalján, akár Erdélyben, akár adott esetben a Vajdaságban, vagy a Felvidéken. Aztán van egy második kör, ahol megjelennek valamilyen magyar érdekek. Akár egy térség, ahol a magyar érdek jelentősebben jelen van, akár úgy, hogy magyar cégek vannak abban az országban. És történik valami komolyabb baj, természetesen a magyar cégeket is megszólítják abban a helyzetben, hogy árvíz van, földrengés van, nem tudnátok-e segíteni. Tehát ilyen esetben jelenhetünk meg mi, akár úgy, hogy mint önálló a magyar segélyszervezet, vagy úgy, mint amelyik szervezet egy nemzetközi szövetségnek a tagja, és akkor a nemzetközi szövetség mondhatja nekünk, hogy ti azt a térséget ismeritek, régóta ott vagytok, akkor mi, mint nemzetközi szövetség, gyűjteni fogunk Európában nektek, és a pénzt odaadjuk arra a leírt és kiszámolt projektre, amit ti meg akartok csinálni, tehát amikor leírjuk azt, hogy 100 házat akarunk felújítani, ekkora költséggel leírjuk, hogy a helyi vízhálózatot akarjuk rendbe tenni, egy kútat akarunk fúrni, az elektromos hálózatot akarjuk rendbe tenni, vagy egyfajta foglalkoztatót akarunk létrehozni. Ezeket mind le kell tudni írni, megfelelő módon argumentálni kell mellette, és komoly költségvetést kell készíteni. Na így vagyunk mi jelen ilyen térségekben, ami pedig a kérdésnek az egzotikus vonalára vonatkozott. Én úgy gondolom, hogy azért ebben kell egy kellő józanság. Tehát az nem volna helyén való, hogyha mi, mint magyar szervezet, a világ minden pontján meg akarnánk jelenni, és utaznánk nem tudom én hány milliós költséggel, hogy akkor ott valami segítséget nyújtsunk. Az túlságosan sokba kerül, ráadásul vannak nálunk sokkal közelébb szervezetek, sokkal közelébb országok, akik adott esetben akár jobban meg tudják csinálni, mint mi. Tehát számos esetben volt az, hogy azt mondtuk, igen, ha magyarországi adományt gyűjtünk, akkor a Nemzetközi Szövetségnek, a ott lévő partner szervezetének fogjuk adni, akiktől rendszeres beszámolókat kapunk, ugyanúgy, mint ahogy mi csináljuk, elszámolnak. Igen.
Oda-vissza működik.
Igen. És nem kell nekünk utazni, és nem kell külön költségeket vállalni. Tehát ez a nemzetközi együttműködésnek a nagy előnye, és nagyon-nagyon átlátható dolog ez így. Tehát Aztán időről időre feltűnnek természetesen olyan akár a sajtóba is, hogy most akkor nem tudom, Afrikába vagy ide-oda kellene valami gyorsan segíteni. Mindig vannak természetesen emberek, akik erre fogékonyak és akár áldoznak is, de azért mi nem ezt az utat járjuk, hanem sokkal inkább próbáljuk azokat a nagy erőforrásokat elérni, tehát azokat a pénzügyi alapokat, amelyeket az Európai Unió létrehoz ilyen humanitárius válságokra, vagy egy ország fejlesztésére, és hogy akkor abból tudjunk mi használni. Arról nem is beszélve egyébként, hogy a magyar kormányzat is befizet ezekbe az alapokba, mert mondjuk vannak kötelező befizetései minden országnak, akkor miért ne jelenjen meg egy magyar szervezetet, és végezzel azt a munkát, és nem csak a németek, nem csak az angolok, a franciák, vagy uram bocsá, az amerikaiak, hanem ott van egy kis magyar szervezet, mint hogy Irakba, és ma már közismertek vagyunk, és azt mondhatom, hogy Észak-Irakban a 10 legjobb szervezet között ott vagyunk ma már.
Hogyan alakították ki a kapcsolataikat a ma határon túli magyar lakta területek jelenlegi kormányaival? A politikai kapcsolatok nem mindig fényesek. Románia, Szerbia, Szlovákia.
Igen, igen. Én nem gondolom azt, hogy nekünk feladatunk lenne az, hogy politikai munkát végezzünk, és kormányzatokkal közvetlen tárgyalásokat kezdeményezünk. Azt megtesszük, hogy ha valahol elkezdünk dolgozni, akkor informáljuk erről a hatóságokat. Tehát akár adott esetben egy minisztériumot, aki a humanitárius munkáért felel, mint ahogy tettük Ukrajna esetében, amikor elkezdtünk Kelet-Ukrajnában dolgozni. És a kelet-ukrajnai menekülteket láttuk el tartományokba, ahova kitelepítették őket, és rendszeresen, havi rendszerességgel élelmeztük őket, és sokféle módon segítettük őket. Ezt elmondtuk akkor a megyei vezetésnek, és elmondtuk az országos vezetésnek, hogy ez így fog történni. Tehát nem játszunk, hogy úgy mondjam, zsákba macskát. És nem végzünk olyan munkát, hogy valamiért esetleg utólag aztán megvádolhatnának bennünket. Ezt jó előre tisztázni, és elmondani, hogy mi a szándékunk, miben fogunk tudni segíteni, hogyan akarjuk csinálni.
De hogyan fogadják?
Van, ahol van sok. A Kelet-Ukrajna esetében például nagyon-nagyon kedvező volt a fogadtatás. Rettentő kedvező volt. És ezt most egy kicsit elválasztanám a nagy politikai konfliktusoktól. Tehát megyei szinten, és ahol jártunk, hát tárt karokkal fogadtak bennünket, és olyan szeretetben részesítettek bennünket, hogy nagyon, nagyon meglepő utána azt látni, hogy mégiscsak vannak konfliktusok, mert azt látjuk, hogy a hétköznapi életben, mintha ezek úgy nem jelennének meg, hanem sokkal inkább egy szomszédos országra néznek, akire egy kicsit fel is néznek Magyarországra, tehát, és akkor nem érti az ember, hogy is van akkor, miért van tulajdonképpen a konfliktus. Na, tehát a kérdésre azt tudom mondani, hogy amikor egy ilyen térségben megjelenünk, akkor azért informálunk mindenkit a munkáról, hogy elkezdjük, ez lesz a célkitűzésünk, ezt fogjuk végezni, és sehol nem találkoztunk eddig olyannal, hogy akadályozták volna, blokkolták volna, rossz néven vették volna, vagy bekérettek volna bennünket valahova, és azt mondták volna, hogy no, ezt nem szeretnénk. Tehát ilyesmiről nem tudok beszámolni, hála Istennek, az ellenkezőjéről inkább.
Ha az ember megnézi az Ökumenikus Segélyszervezet akció területeit, akkor a legnagyobb ország az az egykori Szovjetunió. De nyilván nem az egész mai Oroszországot, meg a fákországokat.
Hát igen, de azon belül is azért volt egy erőteljes elmozdulás, tehát hogy a Közép-Ázsiára gondolunk, igen, ott annak volt egy hagyománya is, annak a munkánknak, és elég régen kezdtük el ott, és sokféle fejlesztési projektet megcsináltunk ott, de aztán áthúzódott ez most már nagyon erőteljesen Irakra, ahol több millió eurós projektjeink vannak, képviseletünk van Irakban, magyar munkatársak dolgoznak ott, helyi stábunk van, akik között vannak mérnökök, pénzügyi szakemberek, gazdasági szakértők, tehát mindig attól függően, hogy milyen jellegű ez a projekt, ha mondjuk házak felújítás, akkor mérnökökre van természetesen szükségünk, hogy azokat fölmérjük, és kérjünk különböző kalkulációkat, hogy mibe kerülhetne, és meddig tudunk elmenni, mi az az összeg, ameddig egy háznál még értelmes lehet a felújítás, azért, hogy a család visszaköltözzön, illetőleg nagyon sokat kell velük arról beszélgetni, hogy ők maguk is készek-e arra, hogy visszaköltöznek. Iskolára van szükség, ha nincs iskola, nincs munkája, nem akar visszaköltözni többet oda. De ez egy nagyon összetett feladat, és komoly kihívást jelent számunkra is, de a tények azt mutatják, hogy ebben komoly nemzetközi elismertségre sikerült szert tennünk, és folytatni fogjuk ezt a munkát.
Említette, nagyon fontosnak tartják az átláthatóságot és az elszámoltatatóságot. Ez egyik legnagyobb könyvvizsgáló cég rendszeresen auditálja az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. Tehát ott abba hiba nem lehet nyilván.
Igen.
A helyi viszonyokat hogyan tudják megtanulni, ahol például egy házépítésnél is alkotmányos költség merül fel, akkor ezzel mit csinálnak? Van ilyen nyilván, láttak már ilyet.
Igen, tehát ugye a munkának ez a része, és most egy picit válasszuk el a kérdést, tegyük két felé, tehát amikor egy konkrét környezetben dolgozunk, mondjuk Irakban, akkor tudnunk kell azt, hogy Irakban milyenek az átlag árak. Tehát a legelső az, hogy megismerkedjünk annak az országnak a részleteivel. Tudjuk azt, hogy milyen átlagkeresetek vannak, milyen napi bérek vannak, mibe kerül a köműves munkája, mibe kerül egy vízvezetékszerelőnek a munkája. Tehát erre fel kell készülni, és ezek nem európai árak, egyáltalán nem európai árak. Tehát ha azt látják, hogy a szervezet egy komoly csapatot hozott létre, és vannak szakértők a csapatban, és van komoly helyi ismeretünk, akkor nem fordul elő az, hogy esetleg túlszámlázni akarnának, vagy olyan javaslattal jönnek, ami számunkra elfogadható. És mindig törekszünk arra, hogy megfelelő helyi partnereink legyenek. Tehát akár Irakban van két nagyszerű partnerszervezetünk, mind a kettő bejegyzett segélyszervezetként működik. Az egyik egy egyházi hátterű szervezet, a másik egy világi hátterű szervezet, ha lehet így ugye külön kategóriákban gondolkodni. És a velük való együttműködés számunkra létfontosságú, tehát hogy úgy mozogjunk abban a közegben, hogy minden lépésünk az pontosan tervezett legyen. És ne történjék valami olyasmi, hogy ahogy mondani szokták, hogy az elefánt belép a porcelánboltba, és mindent összetör. Tehát itt nagyon-nagyon figyelmes munkára van szükség, többszöri ellenőrzésekre, aminek alapján látjuk, hogy ez reális, ez megoldható, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy azért ott van egy jó pár segélyszervezet, akik rendszeresen találkoznak egymással, rendszeresen vannak szektorális megbeszéléseink, tehát mondjuk akár a víz ügyben, az áramellátás ügyben, a házak rekonstrukciójának az ügyében, és kicseréljük egymással az információkat. Sok esetben a helyi kormányzatnak az embere is eljönnek egy-egy ilyen megbeszélésre, hogy elmondják, hogy ők mit szeretnének, tehát mi az országnak a fejlesztési stratégiája, hogyan szeretni megoldani mondjuk a keresztényeknek a visszatelepítését.
Mi történik akkor, amikor vészhelyzetben nem csak keresztények kopognak be az Ökumenikus Segélyszervezet ajtaján?
Hát természetesen ez vele jár, és nem lehet egy közösségben azt tenni, hogy mondjuk van 80%-ban keresztény és 20%-ban muszlim, és akkor mi őket kiszorítjuk ebből a történetből, az csak nagyobb baj lenne, mert féltékenységet hoznánk létre, sőt, akár még gyűlöletet is a keresztényel szemben. Tehát nekünk ilyenkor kiegyensúlyozottan kell. Ez a humanitáris munkának egyébként az alapja. Tehát, hogyha az a település megsérült, és látjuk azt, hogy van rá reális esély, hogy viszonylag kis pénzből a visszatelepítés segíteni tudjuk, akkor azt meg kell tenni különbségtétel.
Gondolkoznak azon, hogy érdemes-e egy háború sújtotta országban újjáépítést kezdeni? Mert biztos láttak már olyat, hogy megépítettek valamit, de csak két évig tartott ki, mert visszajött a front.
Igen, láttam olyan programot is, hogy iskolákat építettek Afganisztánba, csináltak, vagy 15-20 iskolát, aztán végig nem járt oda senki. Tehát amikor a tervezésről beszélek, akkor ez annak a része. Tehát amikor azt látjuk, hogy a menekült táborból elindulnak haza, és hogy rendszeresen ingáznak, és egyre többen ingáznak, és megpróbálják házukat rendbe tenni saját maguknak, akkor jön el az a pillanat, hogy most már érdemes segíteni. A másik, hogy egy háború visszacsap-e, vagy nem csap vissza, és újra elkezdődik valami, hát itt ki vagyunk mindjárt szolgáltatva. Amikor úgy érezzük, és amikor a hatóságok is azt mondják, hogy garantáltak a feltételek ahhoz, hogy egy segélyszervezet dolgozhasson, és úgy látjuk, hogy megértek a feltételek arra, hogy visszatelepedhessenek azok, akiket elűztek, mert már megtörtént az aknamentesítés, már elűzték az ellenséget, és biztonságosan tudják a környéket őrizni, akkor jöhet a mi munkánk.
Meddig tart a munka utóélete egy távoli országban, mondjuk Irakban? 5 évig, 10 évig?
Ugye erre az a válasz, hogy a humanitárius munka, az első gyors segélyezési, az lehet néhány év, de aztán egyre inkább átmegy fejlesztésbe, és komplett fejlesztések történnek. Tehát ebbe beletartozik az iskola építése, beletartozik a különböző kicsi hitelek, amivel a vállalkozásokat újra lehet indítani, beletartozik egy templom, egy egyházközségi épületnek a rendbetét, hogy legyen egy közösségi hely, ahol tudnak az emberek találkozni. Tehát azért azt mondanám, hogy egy olyan 3-5 év mindenképpen. A baj az, hogy egy idő után elkezdenek fogyni a támogatások, az összegek, amiket erre elkülönítenek. Tehát amikor nagyon nagy katasztrófa van, akkor egy ideig sok pénzt összegyűjt a világ, aztán vannak a világnak elfeledett pontjai, ahol kellene segíteni, nincs elég pénz, nincs elég figyelem, média se figyel oda. Én azt látom, hogy azért Irak esetében erről még nincsen szó, sőt, egyre jobban szerveződik egy olyan koalíció, amelyiknek az élén végül is Magyarország áll a keresztények életének a megkönnyítése és segítése.
Kell, hogy például Irakban egy idő után önfenntartóvá váljanak azok a fejlesztések, amiket egy segélyszervezet indított el az elején?
Mindenképpen. Hát az elvárható, és erről a beszélgetésünk előző szakaszában is szóltunk. Ide is érvényes ugyanaz. Tehát nem lehet cél, hogy egy intézményben az emberek számát növelem. Az lehet a cél, hogy lehetőleg minél előbb elhagyják. És ha külföldről beszélünk, itt is az a cél, hogy minél előbb a saját lábokon álljanak meg. És elinduljon az élet, még hogyha nehézségekkel jár, még hogyha nem is lehet a mi életformánkhoz viszonyítani, de az ő élethelyzetükben az már egy jelentős előrelépés, és biztonságot látnak maguk körül, akkor mi már ott abba hagyhatjuk a tevékenységünket. Nem lehet az egész világnak a gondját, baját magukra vállalni.
Az, hogy az ökumenikus segélyszervezet ökumenikus, ez mit jelent a napi munkájukban?
Azt jelenti a napi munkánkban, hogy ez egy nagy könnyebbség. Tehát nagyon sok partnerünk van ezáltal. Tehát azért az ökumenikus mozgalom és a segélyszervezet esetében azt jelenti, hogy többféle magyarországi protestáns ortodox egyházak állnak, mint alapítók mögöttünk. Ugye református, evangélikus, metodista, unitárius, különböző ortodox egyházak, kisebbek. De ezek a struktúrák azért az egész világban többé-kevésbé megtalálhatók. És amikor egy ilyen helyszínre megyünk, akkor számunkra nagyon megkönnyíti az első pár lépést, az, hogy van hová menni, van kitől kérdezni. Hát amikor Irakban is megjelentünk, rögtön ott volt ez a szervezet, amelyiknek a vezetője és a munkatársai rögtön minden segítséget felajánlottak ahhoz, hogy ott mi berendezkedhessünk. Tehát ez egy nagy előny a mi életünkben. Ugyanakkor azért ez egyfajta jelzés is, mert ugye egy közösségről beszélünk, és a közösségnél nem az van, hogy mi egyetlen egy konfesszióra figyelünk, és csak annak akarunk segíteni, hanem ez egy nyitott közösség. És azért fordul elő az, hogy nagyon sokan olyanok is jönnek hozzánk, és támogatnak, akiknél nem biztos, hogy látunk bármilyen keresztény elkötelezettséget, vagy hogy hívő emberek lennének, hanem egyszerűen úgy érzik, hogy az ökumenikus segélyszervezet jól és professzionálisan végzi a munkáját, mi szeretnénk őket segíteni. Tehát az ökumeni ebben az értelemben egyfajta nyitottságot is jelez kifelé, és mi érezzük azt, hogy ezt sokan megértették, és mellénk állnak.
Üzlet? segélyszervezetet csinálni? Tehát lehet ebből profitra szert tenni?
Hát Magyarországon nincs igazából ennek kultúrája, hagyománya, hogy egy segélyszervezeti munkatárst hogy lehet mondjuk képezni. És hogy lehet ide szakértőket szerezni.
Márpedig kellenek szakértők, mert a problémák nehezek.
Így van, kellenek. Ha mondjuk egy magyarországi szociális tevékenységről beszélünk, akkor azt mondjuk, hát van szociális munkás képzés. Igen ám, csak a szociális munkás képzésnek is van nagyon sok hátulütője, és ma ott azzal szembesülünk, hogy végig kell gondolnunk azt, hogy van-e liberális szociálpolitika, és van-e konzervatív szociálpolitika, és mi a kettő között a különbség, és melyik milyen irányba akar haladni, és melyik az, amit az ökumenikus segélyszervezet a magáénak vall, és abban mit akar tenni, hogy akar előrelépni, és ez nyilvánvaló számunkra fontos az, hogy újra fogalmazódjék egyfajta konzervatív szociálpolitika és gondoskodás, amelynek az egyik nagyon fontos eleme az, hogy mi nem lehetünk kiszolgáltatott helyzetben, hanem akinek segítünk, az teljes mértékben együttműködjünk velünk, és tegyen meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy az élete megváltozzék. Nem pedig azt várja, hogy majd mi ellátjuk valamilyen módon, és neki semmit se kell tennie. Na most itt is van feladatunk ezen a területen, ami pedig ha a nemzetközi segélyezésbe veszünk részt, akkor azt látom, hogy ebben valami képzést előbb-utóbb el kell indítanunk. Tehát azt a tapasztalatot, amit megszereztünk, azt valamiféle posztgraduális, valamilyen formában el kell jutnunk oda, hogy ezt mi átadjuk másoknak. Tehát legyenek olyan érdeklődő egyetemisták, akik azt mondják, hogy itt egy ilyen kurzus szívesen érdekelni őket. Mert ennek nagyon sok összetevője van. Logisztikától, a diplomácián át mindenféle összetevője van. És ezt valóban meg kell tanulni. Tehát a mi helyzetünkben az történik, hogy megpróbáljuk az új munkatársaknak ezt a tudást átadni, és velünk együtt képződnek, és így jutunk el oda, hogy ha nem is könnyen, de azért találunk olyan embereket, akik ezt nagyon szépen megtanulják, nagyon jól vezetik ezt a területet, és megbízható munkatársaink. Hát 400 munkatársról beszélünk összességében, több mint 400 munkatársunk van, főállású munkatársa segélyszervezetnek, azért egy elég nagy szám ahhoz, hogy el is jött az ideje annak, hogy beszéljünk, és az elmúlt évben sokat tettünk is annak érdekében, hogy maga a szervezetünk, az ökumenikus segélyszervezetnek a szervezeti megújulása is megtörténjék, mert ahogy nő, ahogy emelkedik a létszám, más döntési mechanizmusok kellenek, meg kell tartani, hogy mindenkinek meglegyen a megfelelő felelőssége, egy ügyér, egy ember feleljen, tehát hogy ezek az életnek a kihívásai, amire reagálni kell. Szokták mondani, hogy a cégek esetében is hát állandóan egy ilyen újratervezési folyamat van. Hát ha erről nem is beszélnék, hogy újratervezés, de való igaz, hogy a szervezet megújulása is egy fontos ügy számunkra, hogy meg tudjunk felelni az elvárásoknak. Tehát nem csak az átláthatóságban, nem csak az elkötelezettségben, nem csak a professzionalitásban, hanem a szervezeti működésben is. És jók legyünk, frissek legyünk, jól működjön a rendszer, és hogyha ezeket biztosítani tudjuk, akkor nem marad el a másik oldalról a szeretet és törődés, tehát hogy az adományozó segít bennünket, és ez legyen az magánszemély vagy cég, észreveszi, látja, tudja, és azt mondja, hogy igen, akkor én ide jövök, és benneteket foglak segíteni.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő kollégán vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.